Már is folytatjuk a beszélgetést Tanács Eszter viselkedéselemzővel, pszichológia hallgatóval, aki egy nagyon érzékeny témával foglalkozik, mert hogy meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó. A mikrofonnál Kutasi Judit, és ha összefoglalom, hogy miről beszélgettünk, akkor eddig veszteségről, választásról és feldolgozásról esett szó. És arról, hogy most ez leginkább a 30-as, 40-es nőket érinti. De beszéljünk a fiatalabbakról is. És mielőtt belevágunk, egy gondolat ütött szöget a fejemben. Egy nő, azt szokták mondani, hogy bármit képes megtenni azért, hogy ne legyen gyereke, és bármit képes megtenni azért, hogy legyen gyereke. Tehát tényleg ennek az éremnek két oldala van. És akkor nézzük a fiatalokat, akik most lépnek be ebbe a kérdéskörbe, ők hogyan képzelik el tapasztalatot szerint a jövőjüket. Ez a generáció hogyan áll a gyermekvállalás kérdéséhez?
Hát az igazán fiatalok szerintem nem nagyon foglalkoznak még vele, mert hogy ugye egyre inkább kitolódik Nyugat-Európában is, meg Magyarországon is az, hogy mikor vállal a gyereket egy férfi vagy egy nő. Már bőven az átlag életkor 30 éves kor fölött van Magyarországon is, amikor egy nő az első gyermekét megszüli, de hogyha valakinek felsőfokú végzettsége van, akkor az még később következik be. Tehát igazából nem nagyon foglalkozik még ezzel szerintem a mai fiatalság.
Mennyire fontos, hogy szeretne egy fiatal karriert, és ezt a karrier szót most tényleg nem szitok szóként használnám. Tehát, hogy gyerek és majd karrier, vagy karrier és aztán gyerek, többféle modell létezik. Mi most az, ami inkább jellemző?
Hát valahogy szerintem pont igen, ez egy nagy kihívás, hogyha egyszerre szeretné valaki mindegyiket, a karriert is és a családot is, akkor ez hogyan megvalósítható, és ez meg a férfiakkal szembeni elvárásokat változtatta meg olyan formán, hogy a család fenntartói szerep mellett, amit Magyarországon azért még elvárnak a férfiaktól, amellett azt is elvárják, hogy aktív, bevonódó része legyen a családnak, és kivegye a részét a gyereknevelésből.
Jó, hogy mondod, mert ugye azt szoktuk hallani, hogy igen, a nő vállaljon szerepet otthon, 100%-ban mellette állja meg a helyét a munkahelyén, esetleg építse a karrierjét, és ez a természetes. De akkor jó, hogy a másik oldalát is megvilágítottad, hogy a férfival szemben is komoly elvárások vannak a társadalom részéről.
Igen, ők is szenvednek ettől, hogy nincsenek minták, hogy ez az őszüleiknél még máshogy működött, ott tényleg, ha ellátta a családot, vagyis hogy a család fenntartó volt a férfi, akkor otthon nem volt dolga. De most már egyébként a nők tényleg, mintha mindenki jobban tisztában van azzal, hogy mit jelent egy családot vinni a munka mellett, és hogy mennyi láthatatlan munka van, ami egyedül sok, vagy hogy egyedül vinni egy nőnek a vállán.
Most nagyon érzékeny témákról beszéltünk arról, hogyha valaki szeretne gyereket, de nem lehet. Aki nem szeretne gyereket, de nem fogadja el a társadalom, mindez nőben és férfiban egyaránt, és nem is célunk ebben ugye igazságot tenni, ezt mindig fontos hangsúlyozni, de hogyha azt nézzük, hogy ott vannak a fiatalok, és sokszor hallani azt, hogy hát felszállok a metróra, és szatyrokkal kizsigerelt, fáradt édesanyát látok körülötte, esetleg rosszalkodó gyerekekkel, és erre mondja azt, hogy hát úristen, hát én ezt nem akarom. Ilyennel találkozol?
Igen.
Szakemberként?
Igen, illetve több interjú alany is, aki úgy döntött, hogy nem szeretne gyereket, ezt emlegette, hogy igazából...
Rossz mintát lát?
Igen, hogy csak körbenéz a környezetében, nem lát olyan anyát vagy olyan családot, amit ő el tudna képzelni saját magának. Nem jut ideje a nőnek saját magára, karrierjét elfelejtheti, mert kiesik több évre a munkaerőpiacról.
De nyilván ezek is sztereotípiák, meg félelmek. Uh-huh. Ezt szakemberként helyre lehet tenni, hogy vannak különböző minták, nem?
Igen. Hát nagyon fontos megnézni azt is, ami most van körülötte, amellett, hogy ő mit hozott, hogy az ő családjában mi volt a nőnek a szerepe, mi volt a férfinek a szerepe az előző generációkban, mert ez is nagyban befolyásolja, hogy miben tud gondolkodni egy nő vagy egy férfi.
Beszéljünk a férfiakról, mert annyira előrevetítettük, hogy róluk is szó esett, és sok férfit meginterjúvoltál, és kérdeztél arról, hogy hogyan élik meg adott esetben a gyermektelenségüket. Mit tapasztaltál? Ők is szenvednek? Nem csak a nők?
Pontosan, ahogy mondod, nagyon megrendítő történeteket hallottam. Több olyan férfi volt, akik a feleségükkel hosszú évek óta próbálnak gyermeket vállalni, és ami kifejezetten nehéz nekik, az, hogy látják a feleségüket vagy a partnerüket szenvedni, vagy úgy élik meg, hogy igazából nem sok mindent tudnak hozzátenni. Tehát például egy lombik eljárásban volt, aki azt mondta, hogy ha lehetne, akkor ő kérné, hogy ő neki adják be az injekciókat, de hát nem lehet, és hogy mindennek a nő van kitéve. Tehát ez az egyik, ami nagyon nehéz nekik, a másik pedig az, hogy úgy érzik, hogy ő nekik kell a támasznak lenni a kősziklának, és hogy hát mi lenne, hogyha ők is megmutatnák az érzelmeiket, vagy azt, hogy ez nekik is kudarc, nekik is veszteség, vagy hogy ők is szomorúak. Közben tényleg saját jogon ő nekik is lehetnek mindenféle érzelmeik, és ezek valóban az ő veszteségeik is, nem csak a nőké. Ezért lenne fontos, hogy merjenek beszélni erről, és hogy a nők is gondoljanak arra, hogy nem csak egyedül vannak ebben a helyzetben.
Nyilván van egy, és akkor tényleg most folyamatosan egyensúlyozunk az érem másik oldala, hogyha egy nőnek nincs gyereke, akkor azt megbélyegzik, megpecsételik, nőként megbukott, tehát ezt sorolhatnánk. Ha egy férfinak nem lesz gyereke, akkor nem feltétlenül esik csorba a férfiasságán. Ez honnan gyökerezik? A társadalmunkból, vagy ez azért ezt kifejezetten magyar sajátosság, nemzetközi, mit látsz?
Attól függ egyébként, mert valóban több olyan férfival is beszélgettem, akinek nem okoz gondot, vagy hát jól megvan azzal, hogy ő gyerektelen, de azért voltak olyan férfiak, akik azt mondták, hogy évekig szégyelték, hogy nem született gyerekük, illetve volt, hát a férfi meddőség az egy, megint egy külön téma, beszélgettem olyan meddő férfi, valaki azt mondta, hogy amikor ez kiderült, hogy ő meddő, azt mondta, az olyan volt, úgy képzeli el, mint amikor egy nőnek leveszik a mellét. Tehát, hogy annyira úgy érezte, hogy ő akkor nem is férfi, hogyha nem tud gyereket nemzeni. Úgyhogy ez megint nagyon függ az adott közegtől, hogy akinek a családi, meg a tágabb környezetében hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez.
És szakemberként mit lehet ilyenkor tanácsolni? Tehát vannak sikeres ilyen stratégiák, hogy ezekkel a nehézségekkel megküzdjenek az érintettek?
Igen, abszolút. Tehát kifejezetten egyébként a meddőség meg a gyerektelenség elfogadásával kapcsolatban is számos megküzdési stratégia létezik, és hát az első legszembetűnőbb talán az, hogy a nőknek ugye általában jót tesz, hogyha kibeszélik ezeket a dolgokat, és hogy pont ezért szokták azt gondolni az emberek, hogy esetleg a férfit nem érinti olyan mélyen, mert hogy ő nekik meg ez abszolút nem a megküzdési stratégiájuk, hogy kibeszéljék, tehát akár se a barátaikkal, se a partnerükkel nem beszélik ezt meg, de aztán amiről már szót ejtettünk, az alternatív életcéloknak a kidolgozása is egy megküzdési stratégia, tehát hogy akkor mi másba tudom egyénileg vagy a párommal együtt beletenni ezt az energiát, amit eddig a gyerekvállalási próbálkozásokba tettük bele. Aztán az értelemkeresés vagy a jelentésadás is egy jó mankó tud lenni, hogyha valahogy úgy el tud simulni az emberbe ez, hogy mégiscsak valami értelme lehetett. Például volt olyan nő, aki azt mesélte, hogy a testvérénél született egy gyerek, majd két iker, és hogy akkor hát milyen jó, hogy végül is ő neki nem sikerült a saját gyerek, mert hogy az ikrekkel annyit kellett segíteni a testvérének, hogy különben nem tudott volna ott lenni.
Tehát értelmet kell adni az életünknek, ha jól értem, egy ilyen helyzetben is. Magyarországon, ha már felmerült, hogy máshol külföldön ez hogyan van, Magyarországon, illetve a környező országokban, ha jól olvastam, akkor 5% körül van a gyermektelenek száma, még mondjuk adott esetben nyugati országokban ez 10% is lehet, vagy a fölött. Te mennyire foglalkoztál ezzel a kérdésben, hogy más országokban hogyan áll a társadalom ehhez a kérdéshez? Mind megküzdési stratégiában, mint ennek az egész helyzetnek a kezelésében.
Igen, hát nagyon izgalmas kutatások születtek ebbe a témába. Például pont Európa több országába készült egy ilyen, amiből kiderült, hogy a teljes életet, meg a boldog életet, azt Magyarországon, hát nők, férfiak 50-70%-a egyetért azzal, hogy csak gyerekkel élhet az ember, férfi is, nő is. A nőknek egy kicsit még fontosabbnak tartják, hogy gyerekük legyen. Míg mondjuk Hollandiába, Svédországba 5-10%-a ért az embereknek egyet ezzel, hogy a boldog élethez gyerek szükséges, de egyébként Magyarország viszonylag hasonlít ebben a szempontból itt a posztszocialista régióra. Itt nagyon magas az egyetértés azzal, hogy kell a gyerek, és nagyon Magyarország is, meg a környező országok is családcentrikus társadalmak, és hát például a német ajkú országokban, Ausztria, Svájc, Németország jóval magasabban a gyerektelenek aránya, de egész Nyugat-Európában szinte, mint Magyarországon, de készültek ilyen KSH előrejelzés, hogy például akik 1986-ban születtek, ő nekik a reproduktív életkorukat gyerektelenként fogja elérni a harmaduk. Tehát az azt jelenti, hogy itt is egyre tovább nő az aránya a gyerekteleneknek, és ez a trend folytatódik itt is.
Igen, nyilván erről hallunk sokat, mind a gyerekes családoknak szóló támogatások formájában, mert egy előregedő társadalomban élünk, tehát itt ezért fontos erről beszélni, de hogyha visszatérünk az egyéni történetekhez, mert hogy sok férfival, illetve nővel beszélgettél, amiből később a könyveid születtek, volt olyan történet, ami különösen megérintett, vagy amit példaértékűnek éreztél?
Hát a legtöbb történet az igazán mélyen megérintett, és azt gondolom, hogy mindegyik interjú alanytól lehet tanulni valamit. Még a női könyvben szerepelt egy olyan hölgy, aki több hónapos terhesen vesztette el a magzatát, és ennek a feldolgozásáról mesélt sokat, és ami hát igazán szíven ütött, amikor mesélte, hogy legalább addig a pár hónapig, amíg babát várt, addig megélte, hogy milyen anyának lenni. Ez volt egy ilyen történet a női könyvben, ami kifejezetten meglepett, hogy milyen őszinteséggel is meséltek, vagy vállalták fel több interjúalany is a abortuszát, vagy abortuszaikat, ami még nagyobb tabu téma igazából, mint a gyerektelenség, sőt, egy kutatás szerint ennél már csak az nagyobb tabu, hogyha valaki gyereket szül, és aztán megbánja. Illetve Csákányi Eszter mesélt arról, hogy ő pedig azért maradt gyermektelen, hogy a hivatásának tudja szentelni az életét, és tényleg ez is az ő története is arra mutat rá, hogy másban is ki lehet teljesedni, nem csak az anyaságban vagy a családban.
És hát, hogy mindenkinek ez az egyéni saját választása. Tehát ami azt gondolom talán a legfontosabb üzenete lehet ennek, hogy merni kell dönteni, és maguk számára a férfiaknak és nőknek a legjobb megoldást választani, mert hogy a ránk kényszerített, vagy a rájuk kényszerített sztereotípiák, azok később megbusszulhatják önmagukat. Nem tudom, hogy ez az olvasata is volt számodra ezeknek a történeteknek.
Igen, sőt, szerintem ez az egyik legfontosabb üzenet, amit most megfogalmaztál, hogy nagyon nehéz ebbe a zajba, meg ebbe a sok elvárásba megtalálni azt, ami belőlem jön, vagy az emberből jön, és amit valóban ő szeretne.
Tehát önazonosnak lenni?
Igen, de hogy ez lenne a legfontosabb, hogy mindegy, hogy valaki gyerekkel, vagy anélkül, de hogy mindenki hadd élje úgy az életét, ahogy ő szeretné, ahogy ő hiteles, ahogy ő önazonos.
Te belesodródtál ebbe a témába, ugye az elején arról beszélgettünk, hogy spanyol szakra jártál, és később ismerted fel, hogy mennyire közel állhat hozzád a pszichológia, illetve hogy ez a segítő terület. Hol tartasz most, mi van még a bakancslistádon? Tehát, hogyha egy picit téged elemzünk, akkor jó úton indultál el, és mit szeretnél még?
Nagyon a helyemen érzem most magam, és hogyha nekem nem is lenne ötletem, nagyon-nagyon sokan megkerestek mindkét könyv megjelenése után, hogy nagyon szuper volt a könyv, és még jó lenne, hogyha erről, meg amarról készítenék interjúkötetet. Megkerestek olyanok, akik azt mondják, hogy egyedülállókról, vagy olyanokra, akik egyedül nevelik a gyereküket, tehát, hogy számos olyan csoport van, olyan kisebbség van Magyarországon, akikről nem esik szó, legyünk egy kicsit empatikusabbak, és kíváncsibbak, és nyitottabbak egymásra.
Pszichológus hallgató vagy, még elindultál ezen az úton, hamarosan a végére érsz. A szakember hogyan tud egyrészt nyilván beleélni magát a másik helyzetébe, de mégis valahol megvédeni saját magát, és egy pici távolságot megtartani. Hogyan működsz te?
Hú, de jó kérdés. Valóban fontos, hogyha nehéz történetekkel dolgozik az ember, akkor le tudja tenni utána ezeket, és volt azért olyan, ami egy-két napig velem maradt történet, és tényleg annyira megérintett, de hát van, ennek is megvan a módja, hogy akkor hogyan tudom azt megnézni, hogy engem ebben mi érintett meg, és elrendezni magamban.
Te magad azt mondtad, hogy amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, meg hát ugye azon túl, hogy pszichológiát tanulsz, viselkedéselemző vagy, meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó is vagy. Találkozol-e életkorodból vagy élethelyzetedből adódóan te is azzal a kérdéssel, hogy mikor vállalsz gyereket, vállalsz-e gyereket, vállaltál-e már gyereket? Tehát, hogy a saját bőrödön éreztél már hasonlót?
Találkoztam ilyen kérdésekkel, de ahogy mondtam, én elég szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert valahogy olyan közelekben mozgok, hogy elfogadóak, meg hogy valahogy nem csak ez a téma.
Mennyire fontos kommunikálni akár a közösségi médiában az érintettekkel, hogy visszatérjünk a szakmai tapasztalataidhoz. Ugye van egy új fórum, ahol meg lehet osztani a történeteket, ami 20-30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, és egy picit jobban mindenki egyedül maradt a saját problémájával. Tud ez segíteni?
Én úgy látom, igen, hogy nagyon sokaknak tud segíteni. Ugye létre is jött egy ilyen csoport gyermektelen nőknek a közösségi médiában, ahol meg lehet osztani élményeket, tapasztalatokat, de másik oldalról viszont azt gondolom, hogy van ennek egy korlátja, hogy mi történhet meg a közösségi médiában, és mi az, amihez egy ennek dedikált személyes csoport vagy közeg tud teret biztosítani.
És én úgy tudom, hogy önismereti csoportot is viszel. Milyen munka zajlik ott? Hány nővel dolgozol egyszerre?
Igen, most fog majd zárulni egy önismereti csoport, ami online működik egyébként, de ősztől online és személyesen is fogunk majd szervezni kifejezetten gyermektelen nőknek csoportokat. És hát amiket itt említettünk, igazából ezeket a kérdéseket járjuk körbe, hogy az eredeti családjából ki mit hoz, milyen mintákat, milyen szerepeket, aztán a párkapcsolat, a szexualitás, a veszteségek, a test, ezek a témák mind-mind terítékre kerülnek, hogy ki közelebb kerülhessen a saját útjához, vagy az elfogadott gyermektelenségéhez.
Mi most egyébként az elvárás? Generációra generációra ez változik, és a társadalomnak van egy egységes elfogadott norma rendszere, gondolom ezzel kapcsolatban. Most mit tapasztalsz, illetve mit gondolnak erről mondjuk a Z-generáció 20 éves képviselői, akik most lépnek a munkaerőpiacra, akik már másképp gondolkodnak a világról? Nyilván ez minden egyes generáció esetében újra és újra a változás, azt megtapasztaljuk.
Magyarországon a társadalom azt gondolja, hogy egy nő az legkésőbb 39 éves koráig vállaljon gyereket, és minél idősebb valaki, annál korábbra teszi ezt a határvonalat, és a fiatalok pedig jóval megengedőbbek. De egyébként olyanok, akik most vannak 40-45 éves koruk körül, nagyon sok mindenkivel beszélgettem, aki azt gondolja, hogy ő még tud gyereket vállalni.
Tehát nem futott ki az időből.
Igen, tehát ez körülbelül sokan most 45 éves koruk, vagy akár még 50 éves korukig teszik ezt a határt, ami hát nem is olyan régen 30 éves koruk körül lezárták a nők ezt a kérdést, és már késői volt, hogyha valaki 30 fölött vállal a gyereket.
Azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nehéz téma. Nem lehet se mellette, se ellene kampányolni, hiszen arról beszéltünk, hogy a legfontosabb az önazonosság, és mindenki maga döntsön. Rengeteget hallunk az érzékenyítés, illetve az elfogadás fontosságáról. Hogyan látod, hol tartunk ebben itthon?
Hát szerintem sajnos van még bőven hova fejlődni, de ezért nagyon jó, hogy emberek fölvállalják és mesélnek a történetükről, akár a nagy közönségnek, akár hogyha egy párbeszéd tud indulni erről a párkapcsolatba, a családba, a közeli barátokkal, ez mind-mind segíti azt, hogy a másik helyébe bele tudjon valaki helyezkedni.
Mit üzennél ebben a kérdésben azon túl, hogy ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni? Mert ezt kimondhatjuk, hogy ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni, segítséget kell tudni kérni.
Igen.
De gondolom ez csak az első lépés.
Mindenkit arra biztatnék, hogy akivel úgy érzi, hogyha ő neki ez a párja, a legjobb barátja, az eredeti családja, hogy ossza meg ezeket az érzéseket, amik benne vannak, illetve hogyha úgy érzi, hogy szüksége van rá, akkor keresse meg azt a fórumot, legyen az tényleg a közösségi médiában egy csoport, egy segítő szakember, ahol le tudja tenni, amit cipel.
Említettük ezt a kicsit azért végletesnek mondható szólásmondást, hogy egy nő bármit képes megtenni azért, hogy ne legyen gyereke, és azért is, hogy legyen gyereke. És ez egy borzasztó nagy küzdelem, és valahol azt érezzük, hogy, és akkor kifejezetten most a nőkre visszatérve a férfiakon túl, hogy ez mindennek az origója, meghatározza azt, hogy milyenek vagyunk, hogy gondolkodunk, hogy hogyan akarunk élni, és a legfontosabb az, hogy tényleg, amiről beszéltünk, az önazonosság, hogy ezt az életet mi magunknak kell, hogy megválasszuk, de te mit üzennél, vagy milyen gondolatok fogalmazódnak meg ennek kapcsán benned?
Azt tartom az egyik legfontosabbnak, itt a gyerekvállalás és a gyerektelenség kapcsán, hogy ez egy nagyon árnyalt kérdés, és hogy annyira sokszínűek a gyerektelen nők és férfiak is, mint amennyire az apák és az anyák. És hogy nem, sose tudjuk, hogy mi van a címke mögött, a gyerektelen címke mögött, milyen élettörténet, és milyen megélés, és milyen okok, ezért én csak azt javasolnám mindenkinek, hogy legyen nyitott, kíváncsi, és elfogadó, és elfogadással forduljon a másik felé.
Még egy dolog talán, hogy akik viszont megtehetjük, így neveljük a gyerekeinket. Hogy Igen. Az új generáció, az viszont tényleg elfogadóbb legyen.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Tanács Eszter viselkedéselemző, pszichológia hallgató, illetve meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni, addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.